Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, itt állunk előtted, és olyan jól kifejezte ez az ének, hogy milyen a szívünk, egy száraz kút, egy száraz föld, amit neked kell feltörni. Eléd hozzuk az elmúlt hétnek a bűneit mindannyiunknak az életéből. Ha visszagondolunk az elmúlt hétre, mindenkinek eszébe fog jutni, hogy mi az, amikor szembe mentünk a te akaratoddal. És köszönjük neked, hogy te, ahogy ígérted nekünk, akármilyen nagy a távolság a föld és az ég között, és akármilyen nagy a távolság a te szentséged és ami bűnös voltunk között, a kegyelmed még ennél is nagyobb. Köszönjük neked, hogy a te kegyelmeddel lehajolsz hozzánk. Köszönjük azt, hogy feltörsz bennünket, feltöröd a kemény szívünket, megölelsz bennünket, és magadhoz hívsz mindannyiunkat. Mindenkit, aki most itt áll előtted, és aki felemeli hozzád a tekintetét, és felemeli hozzád a szívét. Kérünk téged, hogy tölts be a te szent lelkeddel bennünket. Amen.
Most a gyerekektől elbúcsúzunk, gyerekek. Indulnak a gyerek órára, és az anyukák vagy megy velük, vagy elengedik. Anyák napja van, minden anyukát ünnepelünk, és kifejezünk a szeretetet felétek. Nagyon, nagyon örülünk, hogy ez a nap rólatok szól. És a mai napon, mivel anyák napja van, szeretnék beszélni az Isten szeretetéről. És tudjátok, amikor Pál Tesszalonikában volt, és ő írt egy levelet kicsit később a Tesszalonikáknak, gondolkozott azon, hogy hogyan tudja kifejezni feléjük, hogy ő mennyire szerette őket, amikor ott volt velük. És ismerjétek ezt a verset, hogy Pál azt mondja, úgy voltam veletek, mint egy anyuka, aki dédelgeti az ő kis gyermekét. És Pál nem tudott egy jobb képet kitalálni, hogy beszéljen az Isten szeretetről, hogy én úgy voltam vele, mint egy anyuka, aki gyönyörködik az ő babába, az ő kis gyermekével, ringatja, dédelgeti, szereti őket. És Pál rögtön hozzáteszi az Isten szeretete, és beszélt az evangéliumról, mert akart, hogy ez a kép legyen a mi fejünkben. És ma reggel szeretnék beszélni az Isten szeretetéről, és szeretném, hogy ez jusson az eszünkben. Hogy a mi atyánk így bánik velünk, így szeret minket, mint egy anyuka, aki gyönyörködik az ő kisgyerekében, és dédelgeti, és ringatja. Jó, ez a kép legyen a mi fejünkben, amikor beszélnek az atyánkról, aki szeret minket. Tehát mint Isten gyermekei, akiben az Isten gyönyörködik bennünk, ma ez a mi kihívásunk. Ez a kiváltságunk, de kihívásunk. Most miért mondom, hogy kihívás? Mert hinni abban, hogy Isten úgy bánik velem, mint az ő gyermeke, és ő az én atyám, az egy kihívás. Nagyon jól tudjuk, az elmúlt hetekben, ugye mi egy sorozatban vagyunk, és nemrégen befejeztük az Ószövetséget, és most lépünk, lapozunk egyet, egy új fejezet jön, most az új szövetség jön, és többször, sokszor láttuk az Ószövetségben, hogy Isten keményen bántott az ő népével. Kemény dolgokat látunk, ítéletet hozott, elvitte őket fogságban. És most ugyanerről az Istenről folytatjuk. Van az új szövetség, de az új szövetség nem vadonat új. Az új szövetség a folytatás az Ószövetségnek. De valami mégiscsak történik a kettő között, és erről van itt szó most. A mai napon az új szövetséget veszünk, és meg akarjuk érteni az Istennek a szeretetét felénk az új szövetségben. De nagyon fontos, hogy értsük, hogy is folytatódik a Biblia. Hogy is folytatódik a Biblia. Tehát az Ószövetség végén azt már látunk több héten keresztül, hogy Isten tett 10 ígéretet, és ezekről beszéltünk a múlt hetekben, és ma reggel az első számú ígéretet fogunk venni. És emlékeztek, mi az első számú, vagy mi az a legfontosabb ígéret, ami igazán össze lehetne foglalni az összes ígéretek, az, hogy az Isten megígérte az ő népének, hogy én helyreállítom őket. Emlékeztek, az egész Ószövetség erre ment ki, hogy én helyreállítom az én kapcsolatot az én népemmel. Jó, nézzük meg ezt ma reggel, ezt az első ígéretet, menjünk az Úr elé, imádkozzunk, és kérjünk, hogy ő szóljon a mi szívünkhez, hogy megértsük ezt a nagy ígéretet felé, hogy ő helyreállította az ő kapcsolatot velünk. Imádkozunk. Mennyi atyám, és köszönöm, hogy hívhatunk téged, mi. Mennyi atyánk, milyen nagy igazság az. És köszönjük, hogy velünk vagy ma reggel. És hallottál, ahogyan énekeltünk az előbb. Kiáltunk te hozzád, dicsérjünk téged, és pedig tudjunk, hogy mi van a mi szívünkben néha-néha. Tudjunk kemény lenni a mi szívünk. Tudunk elfordulni tőled. És a mélyén ott kezdünk gondolkozni, hogy de hogy látsz minket, mit gondolkozol rólunk. Én nagyon szeretnék kérni, hogy a Szent Lelkeddel győzz meg minket ma reggel újra, hogy mennyire szeretsz minket. Mennyire gyönyörködsz bennünk. Mennyire úgy látsz minket, mint egy anyuka, aki dédelgeti az ő gyermekét. Segíts nekünk ebben. Nyisd ki a szemünket. Puhítsd meg a mi szívünket. Segíts nekem, hogy tudlak képviselni, és mindent elmondani, amit te rám bíztál. Segíts nekem, segíts mindannyiuknak, hogy megértsük a te ígédet ma reggel, Krisztus nevében. Amen. A zsidók úgy olvasták a Bibliát, hogy úgy tekintettek az Ószövetségről, mintha 5 részből állt az Ószövetség, vagy nekik a Szentírás. Ugye volt a teremtés történet, volt a bűneset történet, és akkor Isten ígéretet tett, hogy ő majd helyreállítja az ő kapcsolat velük. Tehát ez az Ószövetség legfőképpen a végén ígérgeti ezt. És akkor ők azt gondolták, hogy Isten jönni fog, és hozza az ő ítéletnapját, és az ítéletnapja után lesz egy új ég és egy új föld. Tehát a zsidók így olvastak a Szentírást. Ez volt az öt része nekik. De a két szövetség között eljött Jézus Krisztus, és minden megváltozott, és mi, mint keresztények most, mi olvassuk a Bibliát, hogy a Bibliának van 6 része. Mi az a 6 része, amit tudnak összefoglalni az egész Bibliát? Így néz ki. 1. Isten személyes és szeretett kapcsolatban élt Ádámmal és Évával a paradicsomban. Ugye? Ott volt a kertben velük. Bűnben estek, és elveszítettek ezt a személyes kapcsolat Istennel. A 3. az Ószövetség arra szól, hogy Isten megígéri, hogy helyreállítsa ezt a személyes szeretett kapcsolat az ő népével. 4. Jézus Krisztus eljött és megváltott minket, hogy újra egy személyes szeretett kapcsolatban éljünk Istennel. 5. Most a Szentlélek lakozik bennünk, és a Szentléleknek a fő dolga emlékeztetni minket, hogy szeretett személyes kapcsolatban éljünk az Istennel. Folyamatosan meggyőz minket az ő szeretetéről. És a 6. fejezet a Bibliának, hogy majd a történelem végén, ugye, egy tökéletes szeretett kapcsolatban fogunk élni Istennel. Ugye? Tehát a 6 része a Bibliának, ugye mi most az 5. fejezetben vagyunk, ugye? A 4. Jézus Krisztus már helyreállította mi kapcsolatok Istennel, és a 6. fejezet majd tökéletes lesz ez a szeretett kapcsolat, de most ebben élünk, az 5. fejezet, hogy még nem vagyunk helyreállítva ebben a szeretett kapcsolatban. Van egy kis feszültség most. Tehát az Ószövetség végén Isten 10 ígéretet tett az ő népének, de úgy is lenne összefoglalni, hogy az egész erről szól. Az egész. Hogy így lenne fogalmazni, hogy az egész Biblia erről a személyes szeretett kapcsolatról szól, amit mi elveszítettünk, az ígéret, hogy helyreállítja, és majd Krisztusban tökéletes lesz valamikor a mennyországban. Tehát Jézus, mint a megígért messiás, hogyan tudta helyreállítani a mi kapcsolatunk, a szeretett kapcsolat Istennel? Jézus mit csinált? Jézus mit csinált? Ez egy nagyon fontos kérdés. Jézus legyőzött mindent, ami ellenünk állt. Legyőzte az ellenségünket. Mi a legnagyobb ellenségünk? Hát négy ellenségünk van. Az Isten törvénye, a bűn, a halál és a sátán. Ez a négy ellenség, ami ellenünk van, hogy ne éljünk egy szeretett kapcsolatban Istennel. És Isten, Jézus Krisztus mit csinált? Jézus betöltött az Isten törvényét, ugye? Egy tökéletes életet élt, és kiérdemelt az Istennek az áldását. Tehát Jézus Krisztus legyőzte a törvénynek az ítéletet fölöttünk. Ami kárhoztatott minket. De ugyanakkor Jézus a Golgotai kereszten, az ő helyettes áldozatával elvitte a bűnnek a büntetését, legyőzte a bűnt a Golgotai kereszten. És utána Jézus feltámadott a halálból, és legyőzte a halált. Ő most is él. Tehát legyőzte a harmadik ellenségünk, a halált. És utána Jézus Krisztus visszatért, leült az Isten jobbján, és most uralkodik, és átvette az uralmát sátántól, és most uralkodik, legyőzte a sátánt, a negyedik ellenségünk. Tehát Jézus Krisztus győzött, ő győzött, és a mi győzelmünk az, hogy Jézus Krisztus. Ez a mi győzelmünk. Tehát Isten mindent megtett, hogy mi szeretett kapcsolatban újra élhetünk. Isten mindent legyőzött, amit ellenünk állt. Akkor hogyan lehet Istennek gyermekei válni? Ha Isten mindent megtett értünk, akkor mi az, ami Isten vár tőlünk, hogy mi az Isten gyermekei válhatunk? Hát János 1.12-ben azt olvasunk, hogy akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. És ez a vers miatt azt mondják sokan, hogy mi azért lettem Isten gyermeke, befogadtam Jézus Krisztus az én szívemben, és emiatt keresztény lettem. Azt is néha halljunk, hogy hát én átadtam az én életemet, és azért lettem keresztény, mert átadtam az életemet Jézusnak. És így nagyon vigyázni kell, hogyan beszélünk erre, hogy hogyan válik valaki keresztény. Mindegy, hogy hogyan fejezünk ki magunkat. És ha arra válaszok arra, hogy én hogyan lettem keresztény, és az a mondat egy énnel kezdődik, én egy döntést hoztam, vagy én elhatároztam, vagy én átadtam az életet, vagy én befogadtam Jézus Krisztus, akkor ez több, mint egy kis hangsúly eltolás. Ez mindig üti a fülemet, amikor ezt hallom. Mindig kell a szemünk előtt tartani, hogy mi az, amit Isten tett értünk, hogy én nem tudtam semmit csinálni, hogy megmentsem magamat. Ugye Jézus Krisztus minden megtett értünk. Akkor valaki hogyan válik keresztényé? Mit mond ez a János 1.12? Mi a lényege itt? Mind azok, akik hisznek az ő nevében. Hit által történik, és a következő vers, Réka a 13. versben, János így folytatja. Aki nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születek. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy amikor valaki keresztény válik, ez hit által történik, és igazából hangsúly azon, hogy ez Isten mindent megtett, hogy valaki keresztény válik. Magyarul hiszek Krisztusban, és nem bízok magamban. Nem bízok magamban. Nem bízok abban, hogy én átadtam az életemet Krisztusnak, hanem Krisztus miatt van nekem örök életem. Krisztus adta át magát nekünk. Tehát hitáltal van az üdvösségünk, és nem a hitünk miatt. Hitáltal van az üdvösségünk, és nem azért, mert én tettem bármit, átadtam az életemet, hanem Krisztusról van itt szó. Miért fontos ez? Azért, mert hitáltal kezdtük a keresztény életet, és mindjárt fogunk látni, hogy hitáltal folytatjuk a keresztény életet. És emiatt fontos, hogy rögtön az elején tisztában legyünk azzal, hogy hogyan is kezdtük ezt az egészet? A kapcsolat Istennel. hitáltal. Tehát Jézus megváltott. De nem csak megváltott minket a bűneinktől, hogy mi kapcsolatba kerülünk az atyával, hanem Jézus, az evangélium arról szól, hogy az evangélium, hogy Jézus miatt szeretett kapcsolatban vagyunk az atyával. Tehát ha valaki azt mondja, hogy egyszer mondtam egy imádságot, befogadtam Jézust a szívemben, és emiatt most örök életem van, de nincsen kapcsolat az Isten, akkor nem igazán érti a lényegét az evangéliumnak. Mert az evangélium nem az, hogy most én tettem valamit, és most örök életem van, hanem Jézus Krisztus megváltott minket, hogy itt személyes kapcsolatban éljünk át az életünket Istennel. Ez az evangélium, hogy Isten megváltott minket, hogy éljünk egy szeretett kapcsolatban vele. Tehát Isten lett az atyánk, és mi lettünk az Istennek a gyermeké. És ez a fiúság evangélium. Ez a fiúság evangélium, és nincs nagyobb kiváltság a világon, hogy az Isten gyermeké vagyunk, hogy ő lett a mi atyánk. Ez a csúcs az egész kereszténységnek. Egy új identitást kaptunk. Ennél nagyobb kiváltság nincs a világon. És ez mind egyszerűen hitáltal történik. És ez a kiváltság, de még egyszer mondom, ez a mi kihívásunk is, hogy higgyünk abban, hogy Isten az atyánk lett. De most, ha Jézus minden megtett, hogy ez megtörténjen, akkor miért annyira nehéz? Miért annyira nehéz úgy élni az életünk és ebben hinni? Miért nehéz hinni abban, hogy az én atyám úgy szeret engem, mint egy anyuka, aki dédelgeti az ő gyermekét? Azért, mert ez nehéz, amikor rossz a teológiánk. És a helyes válasz a jó teológia. Mennyire fontos a jó teológia? Most ez a jó teológia két részből áll. Tehát először tudnunk kell, mit jelent Krisztusban lenni. Mit jelent, hogy el vagyunk rejtve Krisztusban. Úgy lehet mondani ezt, hogy ez a union with Christ angolul. Nem tudom, ez jó kifejezés magyarul, de azt mondja, hogy Krisztusban vagyunk. Krisztusban lenni. El vagyunk rejtve Krisztusban. És ez a legfontosabb teológiai igazságunk az egész új szövetségben. Hogy mit jelent, hogy Krisztusban vagyunk. Nézzük ezt meg. Első az, hogy Jézus Krisztus, a Biblia azt mondja, hogy meghalt Golgotai kereszten, és mi is vele együtt meghaltunk. Nézzük meg Róma 6. Mit mondjuk de hát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Dehogy is, szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Mit mond ez a vers? Mi meghaltunk a bűnnek. Pál így mondja a következő vers, Galaté 2.20, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Én is a kereszten lettem megfeszítve. Meghaltam én is Krisztussal a bűnnek. Tehát többé, tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Most mit jelent, hogy meghaltunk a bűnnek? Az, hogy a bűn többé nem uralkodik fölöttünk. Mert meghaltunk a bűn erejének. A bűn elveszítette az erőt, megtört a hatalmát. Nem kell engedni a bűnnek. Ez a jó hír. Nem kell hallgatni a kísértésekre. Az internet tele van pornóval. Olyan nagy csábítás, a fél világot csábítja. Nagyon nagy erő van ilyen dolgoknak. De a keresztény válasz, hogy neked nem kell engedni a haragnak, a kísértésnek, a szeretetlenségnek, a büszkeségnek, az önzőségnek. Neked nem kell, mert te meghaltál a bűnnek. Tudunk nemet mondani, mert meghaltunk. A másik tény, ami igaz rólunk, az, hogy mi is feltámadtunk új életre Jézus Krisztussal. Tehát úgy, hogy Krisztus feltámadt a halálból, mi is feltámadtunk új életre. A Biblia úgy tekint ránk, hogy mi újak vagyunk. Nézzük meg egy pár verset. 2. Korintus 5.17. Ezért, ha valaki Krisztusban van, itt a Krisztusban, union with Christ, ha te Krisztusban vagy, el vagy rejtve, azt jelenti, hogy új teremtés vagy. A régi elmúlt, és ime új jött létre. milyen érdekes, egy új teremtés, mint az Isten újját teremtett minket. Következő vers, nézzük meg egy hasonlót, Efézus 2:10, mert az ő alkotása vagyok, úgy ő megteremtett minket, akiket Krisztus Jézusban az ő jó cselekedetére teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Igen, teremtett minket Krisztusban, újak vagyunk, új teremtések vagyunk. Krisztusban szabadok vagyunk követni Jézus Krisztus. Most szabadok vagyunk először az életünkben másokat szolgálni és szeretni másokat. Tagadni az önzésünket. Isten egy új életet adott nekünk, egy új teremtmények vagyunk ő benne, és ez a mi örökségünk. Mint az Isten gyermeke, mi Krisztusban vagyunk, milyen nagy kiváltság. De bármennyire csodálatos ez a tény, hogy Krisztus már újak vagyunk és szabadok, azt is nagyon jól tudjunk, hogy a bűn az továbbra jelen van. Bennünk él a bűn. És ez a bűn, ami bennünk él, nagyon sok kárt tud okozni. És Sátán, aki nagyon ravasz, felhasználja ezt a bennünk lévő bűn, és ezen keresztül tud tönkretenni minket, legalább ezen próbálkozik, hogy ne élvezzünk a szeretet kapcsolatunk az Istennel, az Atyánkkal. És ő folyamatosan ezen dolgozik. Most hogy történik ez? Mit csinál? A bűn újra tud felhatalmasodni az életünkben, és homályásá válik az Isten szeretet. Hogyan? Nézzük meg 1. Korintus 15:56. Azt mondja ez a vers, hogy a halál fulánkja a bűn, de figyeljetek, a bűn ereje pedig a törvény. A bűn ereje az Isten törvénye. Az előbb azt mondja, a törvény az egyik ellenségünk. Tehát a bűn honnan veszi az erőt? A törvényből, az Isten törvényéből, Róma 3:20. Mert a törvény cselekedetéből senki sem fog megigazolni ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Tehát nem is tudnák, hogy mi a bűn, ha nem lenne az Isten törvénye. Az Isten törvénye úgy működik, mint egy tükör az életünkben. Belenézünk az Isten törvényében, ugye, és beismerjük magunkat, hogy ha én nem tudok azt szerint élni, túl magas az a mérce. És az Isten törvénye folyamatosan ezt mutatja nekünk, hogy de nem tudod azt elérni. És mi az a mérce, mint keresztények? Mi az Isten mérce nekünk? Mi az ő elvárása felénk? Hogy legyünk tökéletesek, mint Jézus Krisztus. Hogy szeressük másokat, ahogy Jézus szerette őket, sőt, hogy szeressük az ellenségünket. És ez, amit az Isten elvár tőlünk. Tehát amikor főleg az Isten mércét figyeljünk, és nem foglalkozunk az Isten szeretetével, akkor minden bajunk lesz megint. Megint. Most miért mondom, hogy megint? Hogyan viszonyultunk Istenhez, mielőtt keresztények voltunk? Jó? Közösen gondolkozunk ezen. Te mit gondoltál Istenről, mielőtt keresztény voltál? Hogyan gondolkoztál? Hogyan gondolkoztam én? Hát azért kerültünk sok bűnt, mert tudtuk, hogy Isten minden lát, és nem akartunk, hogy az Isten haragudjon ránk, ugye? Nem akartunk, hogy az Isten megítéljen minket, megbüntessen. Olvassuk az Ószövetség, tele van az Isten ítélet az ő népé felé. És azért kerültünk a bűnt, hogy hát ne ítélje meg engem. Ne haragudjon rám. És azért igyekeztünk sok jót tenni, mert próbáltunk kiérdemelni az Istennek az áldását, ugye? Azt gondoltunk, hogy ha jót teszek valakivel, akkor biztos Isten ezt fogja felfigyelni, és majd jót tesz velem. Ugye? Én jól leszek, jónak lenni, jót teszek másokkal, mert tudom, hogy az Isten engem fogja ezt bepótolni, ugye? Ő fog engem majd segíteni, mosogni fog rám, amikor én jót teszek. És amikor mi, mint keresztények, újra hasonlóképpen kezdünk viselkedni, viszonyulunk az Istenhez az ő törvénye szerint, az én viselkedésem szerint, akkor Pál azt mondja, hogy nyomorult ember vagyok én. Nyomorult ember vagyok én. Erről szól az egész Róma 7. Amikor valaki igyekszik élni az ő életét az Isten törvénye szerint, Pál azt mondja, én vagyok a legnyomorultabb ember a világon. Oké, mit jelent nyomorult embernek lenni? Tudom, hogy mi a jó. Énekeltünk az előbb, túl sokat már tudom észből. Mindent tudunk, mit kell csinálni. Teljesen egyet értünk azzal, hogy mi az, amit kellene csinálnom. Sőt, második, a jóra vágyok. Én szeretnék úgy élni, mint Jézus. Erre vágyik a szívem. Tehát tudom, hogy mi a jó, erre vágyok, de a harmadik, de tudom azt is, hogy nem tudom megvalósítani. Nekem nem megy. Egyszerűen túl magas a mérce. Nehezen tudom a szívemből szeretni és megbocsájtani azoknak, akik megbántanak engem. Fájdalmat okoznak nekem, és az Isten mérce az, hogy szeresd úgy őket, mint Jézus. Nagyon nehéz. És amikor belenézzük az Isten tükrében, az ő törvényében, szembesülünk a bűneinkkel, és kezdjük magunkat megkároztatni. Nem tudok megfelelni. Istennek joga van engem megítélni, haragudni rám. És a Biblia nagyon jól tudja, hogy a mi szívünk erre képes. És ha te itt ülsz ma reggel, és azt tudod, hogy igen, ez teljesen igaz rólam, én egy római 7 vagyok, keresztény, akkor a Biblia azt mondja, hogy nagyon vigyázzál, mert lehet, hogy nem is vagy keresztény. Annyira koncentrálsz az ő törvényen és a bűneiden, hogy nem érted az ő kegyelmét. Vagy lehet, hogy keresztény vagy, de nyomorodnak érzed magadat. Gondolom a Les Miserables csoportja. Mi vagyunk a Les Miserables. Lelkismert fudrásunk van, és az, amit uralkodik fölöttem, és szégyellem, a szégyen dominál. És ilyenkor abszolút nem élvezünk az Istennel való kapcsolat. Inkább félünk Istentől, kerülünk Istent. Ugye, inkább a távolság, ami jellemző mi kapcsolatok Istenről, kerülünk az Istent, mert tudjunk, hogy neki joga van engem ítélkezni. És Isten így viselkedni az Isten előtt, hogy mindent megteszünk, hogy ő megáldjon minket, és azért nem teszek rossz, hogy ne ítéljen, az nem más, mint az önzés. Ez az önzés, hogy foglalkozok magammal ennyire. Tehát lehet, hogy valaki elkölcsös, valaki nagyon vallásos, de szív mélyén a fő motiváció az önzés. Azért tesz jó, mert neki jó. Énkor mit lehet csinálni? A Biblia azt is mondja, hogy nagyon nehéz ebből a kerékvágásból megszabadulni. Csak Jézus tud minket kiemelni ebből a kerékvágásból, mert a természetes dolog, hogy mi mindig ugyanabban a kerékvágásban menjünk. Amikor megszoktunk szégyenben járni, félni Istentől, hogy ő megítél fölöttük, vagy nem fog megáldani, nagyon nehéz ebből kijönni. De az Isten tud minket kiemelni. És hogy csinálja ezt? Az evangéliummal. És ezért a Biblia bíztat minket, hogy hirdesd magadnak újra és újra az evangéliumot. Mi az? Mi az, amit igaz rólunk? Emlékeztessünk arra, hogy mi az, ami igaz rólunk. Mik az alapok? Jézus egy tökéletes életet élt helyettünk. Vagyis értünk, betöltötte a törvényt. És Isten most beszámítja nekem Jézus Krisztusnak az igazságát. Isten szemében ő most úgy lát minket, hogy olyan tökéletesek vagyunk, mint Jézus Krisztus. És amikor Isten ilyen nagy ígéretet tesz nekünk, azt mondom neked, hogy hidd el. Uram, te mondtad, el se tudom képzelni, csak te mondtad, hogy olyan igaz vagyok, mint Jézus Krisztus. Ez az evangélium. Másik, Jézus meghalt a kereszten értünk, és magára vette a büntetést, amit mi megérdemeltük. Ő kifizette a tartozásunkat Isten felé, és emiatt Isten elengedte, vagy megbocsájt minket, az összes tartozásunkat elengedte. El tudod képzelni? Minden bűnt, amit fogsz követni a jövőben is, azok mind meg vannak bocsájtva, mind el vannak engedve. Az Isten így lát minket. Azt ki tudod mondani? Uram, te mondtad, hogy az összes bűném meg vannak bocsájtva. Ez a mi örökségünk. Isten lát minket, tökéletesek vagyunk. Hitáltal Jézus Krisztus miatt Istennek a gyermekei lettünk. Az Isten családjához tartozunk. Ez a keresztény üzenet. Ez a csúcs, a fiúság evangélium. Isten terve velünk az evangéliummal az, hogy ne csak, hogy megbocsásson a bűneinket, és örök életet adjon nekünk, hanem Isten szeretne, hogy kapcsolatba kerüljünk vele, és az az ő szándéka, hogy gyökeresen megváltoztasson a motivációnkat, a szívünket. És ez mind akarja elvégezni benned hitáltal. Tehát nem azért, mert nem fogad el minket úgy, ahogy vagyunk, ugye? Az Isten nem azért akar minket megváltoztatni, mert nem fogad el minket úgy, ahogy vagyunk, hanem annyira szeret minket, hogy látja, hogy milyen bűn van az életünkben, és szándékosan, atyai szeretettel akar minket megszabadítani. Azért munkálkodik a szívünkben, és gyökeresen akar minket megváltoztatni. Megszabadítani minket a szívbeli önző motivációnktól. Oké, gondolkozunk ezen. Fölteszem nektek két kérdés az evangéliumról, és gondolkozunk közösen együtt ezen. Ha az Isten valójában megbocsájtotta az összes bűneidet, ugye azok, ami a jövőben is fogsz követni, akkor mi az, ami visszatart téged bűnt követni? Ha az összes bűneid meg vannak bocsájtva, akkor mi az, ami visszatart téged, hogy akkor kövessem egy kis bűnt, egy kis pornó belefér, egy kis harag belefér, egy kis ítélkezés belefér, mert úgyis meg vannak bocsájtva. Mi az, ami visszatart téged ettől? Következő kérdés. Ha úgy sem tudsz semmit se tenni, hogy az Isten engem jobban szeressen, jobban megáldjon, ugye mert ez én az ő gyermeke vagyok, akkor miért is teszek jót akkor? Ha az Isten úgy se fogja azt megjutalmazni, vagy megáldani, mert ő már is megáld, akkor miért is teszek jót? Mi az, ami most visszatart minket, hogy átessünk a ló túloldalára, és beleessünk a szabadosságba? Értitek? Tehát, ha jól értjük az evangéliumot, akkor most nem a törvényeskedés most fenyeget minket, hanem a szabadosság, mint motiváció fenyeget minket. A lustaság, vagy egy másik fajta önzés és szeretetlenség fenyeget minket. Ma reggel azt akarom mondani, hogy ugyanolyan könnyű beleesni a törvényeskedésbe, mint beleesni a szabadosságban. És mind a kettő, a szívnek a motiváció, az önzés. A lustaság, az én központúság, az egész. És Isten arra hív minket, hogy vizsgáljuk meg a mi szívünket. Szoktál megvizsgálni a szívedet, és föltenni ezt a kérdést magadnak, hogy miért is csinálok azt, amit én csinálok? Miért teszek jót másokkal? Miért mondasz nemet a bűnnek? És mi a korrekt válasz? Mi a teológiailag korrekt válasz? Mi a helyes motiváció a kereszténynek? Testvéreim, barátaim, egy válasz van. Az, hogy Isten hív minket egy szeretet kapcsolatra vele. És hogy ez a szeretet kapcsolat vele, hogy meghatározza az egész életünket. Az egész életünket. Ez a lényege az új szövetségnek. Hogy az Istennel való szeretet kapcsolat, hogy motiváljon minket mindenben. Pál a következő képen mondja II. Korintus 5.14. Légy szíves, Réka, nézzük meg. Pál így mondja, mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek többé, ne önmagunknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Tehát Krisztus szeretet szorongat minket. És ez melyik irány ez a szeretet, hogy Pál szereti Jézus, vagy Jézus szereti Pált? Nem lehet kideríteni, de nem is fontos, mert mind a kettő a lényege. És Pál úgy értelmezi Krisztus szeretet, hogy ő meghalt értem, és mivel ő meghalt értem, bebizonyított az ő szeretet, és emiatt én is, mert meghaltam a bűnnek, én se akarok bűnt követni. De Pál hivatkozik erről a szeretet kapcsolatról, a szorongásról, ami az ő szívében van. 1. János 4.10, ez az egyik kedvenc versem, ez is olyan szépen mondja, hogy hogy is néz ki ez a szeretet kapcsolat. És ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Isten, hanem az, hogy ő szeretett minket először, és elküldte fiát engesztelő áldozatul a bűnénket. Tehát az Isten megelőzt minket. De mi nem tudjunk csak úgy szeretni az Isten, mi tudunk viszonozni. Ne próbáljál itt produkálni magadban szeretet az Isten, mert az nem fog menni, az felejtsd el. De amikor elhiszed az evangéliumot, Krisztus meghalt, értem, akkor látod, kezded felfogni, kapizsgálni. Nem olyan homályos most az Isten szeretet felém, hanem hiszünk, hogy Isten lett az én atyám, és így szeret engem. És amikor ez érinti a mi szívünket, akkor mindent kezd megváltozni. Hit által elkezdtük a keresztény életet, és most hit által minden egyes napon haladunk előre, amikor elhiszünk, hogy Isten engem szeret. És a szívünk tele van háladással. Befejezve, ez úgy kell ezt elképzelni, hogy van egy gyerek, aki nem régen tanult járni. Egy kis ded, aki csak lépeget, legalább próbál lépegetni. És ez a kis baba egy ösvényen van. És ezen az ösvényen mind a két oldalán vannak két hatalmas szakadék. És megy ez a kisgyerek, ez nagyon életveszélyes lenne, ha nem lenne ott az atya, aki szereti őt, és kézen fogja vezeti őt, vagy az anyukája. Most ez a kép, ez rólunk szól. Mi vagyunk a kisgyerek, és Isten a mi atyánk, és mi az a két szakadék, amire tudnánk leesni könnyen? Az egyik a szabadosság, a másik a törvényeskedés. És Isten fogja a kezünket, hogy ne essünk le egyik oldalra, vagy a másikra, és csak bal láb, jobb láb előre tudunk haladni, és nem leesni a szakadékba. Most mi ez a bal láb, amit Isten fogja a kezünket, mint a mi atyánk, és mi kisgyerekeket teszünk előre a bal láb. Mi ez a bal láb? Az, hogy mi nagyon komolyan veszünk a bűnénket. És amikor összehasonlítjuk magunkat az Isten tökéletes mércéhez, akkor őszinték vagyunk. Nem tagadjunk magunkat a bűnénket, hanem őszintén bevalljunk. És elmondjuk Istennek, bocsáss meg, hogy én ezt a bűnt követtem. Láttam ezt a bűnt az életemben. Komolyan veszünk a bűnt. Őszinték vagyunk. Megalázunk magunkat Isten előtt. szubjektíven áttapasztaljunk a bűnéket, és azt mondjuk, Uram, bocsáss meg, mert ez a bűn az életemben van. Nem akarom takarni, nem akarom tagadni, nem akarom minimalizálni, nem akarom másokra hárítani. Én ezt csináltam. És akkor mi a jobb láb? Mi a jobb láb? Valami kihagytam. Amikor ezt a bal láb lépést teszünk, és komolyan veszünk a bűnénket, akkor ez segít minket, hogy ne essünk be a törvényeskedésben. Nem. Segít minket, hogy ne essünk be a szabadosságban. Köszönöm, Lila. Ne essünk be a szabadosságban. De mi a másik lépés? A jobb lábammal lépek, és megragadom az Istennek az ígéretei. Te mondtad, Uram. Te mondtad, hogy az összes bűneim meg vannak bocsájtva. De mondtad, Uram, hogy Krisztusban igaz vagyok. El se tudom képzelni. Csak te mondtad, te ígérted, hogy ez már igaz rólam. Ez egy objektív tény. És amikor megragadjuk az evangéliumot így, akkor ez visszatart minket, hogy beleesünk a törvényeskedésben. Értitek? És amikor bal lábbal menjünk, komolyan veszünk a bűnöket, akkor nem a szabadosság. És amikor megragadjuk a kegyelmet és az evangéliumot, akkor nem esünk be a törvényeskedésben. És csak így az atyai szeretettel tudunk előre hallani, és nem esünk át egyik oldalra vagy a másik. De mi történik, ha egy kisgyerek kezd ugrálni az egyik lábán? Hogy csak a bűnét vallja, és csak foglalkozik a bűnét, és nagyon komolyan vesz, az a gyerek beesik a törvényeskedésben. Vagy mi történik, ha mindig csak a kegyelem, mindig csak az Isten gyermeke vagyok, úgy szeretek, úgy vagyok, és csak a jobb lábán ugrálunk, akkor ez a kisgyerek, aki ugrálik, csak a jobb lábán, ő beesik a szabadosságba. Tehát Isten hív minket egy olyan életre, egy olyan ösvényen vagyunk mindannyiunk, hogy egy szeretett kapcsolatban éljünk a mi atyánkkal, aki bebizonyította az ő szeretet felénk. Mindent adott nekünk Jézus Krisztusban. Ő kezdeményezte, és annyit kér tőlünk, hogy merjünk ezt hitáltal elfogadni, merjük megköszönni, hogy ő az én atyám Jézus Krisztusban. Imádkozunk, és csináljunk azt. Adjunk neki hálát. Mennyi atyán, köszönjük! Köszönjük az evangéliumot. Köszönjük, hogy te léptél először felénk, és sőt, te mindent megtettél, legyőzted a mi ellenségünket. Legyőzted a törvénynek a hatalmát, legyőzted a bűnt, a halált, sátán. Mindent félre raktál, félre tettél, hogy mi egy szeretett kapcsolatban élhetünk veled. Köszönjük ezt a hatalmas igazságot. Köszönjük mindent, amit tettél, értünk, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy így szeretsz minket. És kérünk, hogy puhítsd meg a mi szívünket. Engedj, hogy valahogy ezt átéljünk. Hogy ezt tapasztaljunk, hogy ne csak a mi fejünkben legyen, mint egy teológiai igazság. Úr Jézus Krisztus, amit te tettél értünk, az legyen a fő motiváció a mi életünknek. Kérünk, hogy te puhítsd meg a mi szívünket. Te legyél a mi élet forrásunk, hogy te benned táplálkozunk nap, mint nap, és kaphatunk a te szeretetedből, és ezt tudjunk továbbadni másoknak. Így légy velünk, tanítsd meg minket szeretni. Győzd meg minket újra és újra, minden egyes napon, de szent lelkeddel, hogy mennyire szeretsz minket. Engedj, hogy ez a fiúság evangélium legyen a mi életünknek a legnagyobb kincse, a legnagyobb kiváltság, hogy úgy hívhatunk magunkat, magamat, mint a te gyermeked, akinek van egy édesapja, aki szereti őt, és kész van minden megtenni érte minden egyes napon, és már mindent megtett Jézus Krisztusban. Úr Jézus, köszönjük a jó hírt, köszönjük az evangéliumot, köszönjük, hogy itt voltál velünk ma reggel, Krisztus nevében. Amen.